Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki és énekeljük a 166. dicséretünknek az első versét. A 166. dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a Lukács írása szerinti evangélium 6. részéből a 36. verstől a 49. versig eképpen. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattatok. Megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik. Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Példabeszédet is mondanékik. Vajon a vak vezetheti világtalant? Avagy nem mindketten a verembe esnek ki. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van? A gerendát pedig, amely a te saját szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának? Atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott te a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amelyet a atyád fia szemében van. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Miért mondjátok pedig nekem, Uram, Uram, ha nem mi velitek, amiket mondok? Valaki én hozzám jő, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot, mikor aztán az árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását és szívünk befogadását. Értek, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy most a te színed elé járulhattunk. Hálát adunk neked, hogy tart a kegyelmi idő. Hálát adunk azért, hogy szólsz a te igéden keresztül hozzánk, és pásztorolod a mi életünket, szívünket, lelkünket. Köszönjük, hogy ma is várhatjuk tőled a szót, és köszönjük azt, hogy amint hallottuk, már tükör elé járulhattunk. És ebben a tükörben már nézhettük önnön életünket, vizsgálhattuk azt, vajon megfelelünk-e neki, annak, amit Jézus Krisztus által tanítasz nekünk. Megvalljuk, Urunk, hogy már most, amikor egy pillanatra beletekintettünk, látjuk azt, hogy mennyi mindenben alakítandó a mi életünk. Belátjuk azt, Urunk, hogy olyan sokszor valóban megelégszünk azzal, hogy tudjuk, hogy hallottuk, hogy ismertük, és olyan kevésszer történik meg velünk, hogy meg is cselekedjük, és meg is valósítjuk azt, amit te tanítasz. De köszönjük, hogy azért szól ma is az ige, hogy olyanokká legyünk, akik szikláig hatolnak az élet tekintetében, és a te szavadra, amely olyan, mint a kőszikla, felépítik az életüket, házukat. Így kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, hogy amit te akarsz, amire indítasz, amire bátorítasz és bíztatsz, hogy merjünk hit szerint élni, a te szabad szerint élni, az valóság lehessen a mi életünkben. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetése készülve énekeljük a 151. dicséretünket. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Lukács írása szerinti evangélium 6. részéből, a 31. versből eképpen. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Szeretett testvéreim, a hívő ember számára az egyik legnagyobb kérdés az, hogy az élet mindennapjaiban hogyan kell élni, miképp kell cselekedni az Istennek az akaratát, miképp kell viszonyulni a többi emberhez, testvérhez. Röviden, az az egyik legnagyobb kérdésünk, és a legfontosabb is, hogy mi módon kell, hogy éljek. Mi módon kell, hogy éljek Isten tetszésére, Isten akarata szerint. Még rövidebben, a kérdés nem másról szól, mint az etikáról. Az etikáról, amit szoktunk erkölcsnek is nevezni, és tudjuk azt, hogy nincsen a Földön olyan nép, nemzet vagy népcsoport, kultúra, amelynek ne lenne etikája, erkölcse, és ez általában iratlan szabályoknak a gyűjteménye, amelyet minden nép a saját fiára valamilyen módon ráhagyományoz. Ezt megtanulják a gyermekek már egészen gyerekkortól, és van egyfajta képük, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Mi az, ami gonosz, bűn, és mi az, ami pedig olyan dolog, amely csodálatos, előrevívő, jónak minősíthető. Ez egy általában iratlan szabályrendszer. És ebből az etikából folyik valamilyen módon a törvény, a jogvilága a későbbiekben. Tehát egyrésztről igaz rá, hogy iratlan szabálygyűjtemény, másrésztről pedig igaz rá, hogy valamiképpen a jognak is alapja, amit gonosznak tart egy nagyobb közösség, az meg fog jelenni valamilyen szinten a jogban. Isten népe a mit cselekedjen és hogyan kell élje kérdésre, a választ azonban Uránál, Jézus Krisztusnál keresi. Az iratlan szabályok helyébe, hogy tudnélik, mi a jó, a helyes és igaz, a kijelentett szó lép. És ez nagy különbség. Ezzel a szóval van nekünk itt dolgunk, amikor a hegyi beszédnek ebben a részében, ebből a részéből olvassuk az Istennek az igéjét, Jézus Krisztusnak a szavait. Jézus Krisztus elmondja nekünk azt, hogy mi az Isten szerint a jó. Jézus benne egyaránt leleplezi a mi természetes lelkiállapotunkat és hozzáállásunkat, belső indítékrendszerünket, és egyszerre módosítani is kívánja azt. Figyeljük meg, hogy alapvetően elvárásokról van szó, és ezeket az elvárásokat lecseréli Jézus valami egészen másra, hogy az elvárások helyett mi tegyünk valami jót mással. Hiszen irgalmasságot várunk, de nem akarunk irgalmasságot adni. Hiszen azt várjuk, hogy a másik tegyen egy lépést felénk, adjon nekünk valamit. Jézus meg azt mondja, hogy ne ezt várjátok, hanem amit szeretnétek, hogy cselekedjenek veletek, na, akkor ti azt cselekedjétek velük. Beszél tehát az elvárásokról, nagyon sok mindent elvárunk mi, nagyon sok mindenre jogot formálunk, vagy úgy szoktuk ezt manapság megfogalmazni, hogy mi ezt megérdemeljük, nekünk ez jár. Ó, hány és hány reklám szól arról, ilyen szlogenszerűen fejezik be, hogy mert megérdemled. Elvárjuk, hogy nekünk adjanak, hogy mások bőkezőek legyenek velünk. Csendesen így van ez a világ életben is, hogy várjuk, hogy a másik lépjen előbb felénk. Ha ő úgy, akkor mi is úgy. Ha ő meglépi azt a kedves, szeretetteljes lépést felénk, akkor mi is hajlandóak vagyunk megtenni. Várjuk a munkahelyen az előléptetést, várjuk, hogy a másik megbecsüljön, barátságos legyen, szerető szívvel gondoljon ránk, várjuk, hogy a másik tiszteljen bennünket. De nagyon sokszor tapasztalható ez a gyülekezeti közösségi életben is, hogy várjuk, hogy a gyülekezet álmenk gyülekezete legyen, és adjon ezt, azt, mindazt. Ha ez egy keresztény gyülekezet, akkor ilyennek, meg ilyennek kell lennie. És létezik az emberben egy belső elvárásrend, ami alapján azt mondja, hogy megfelelő, jó, de lehetne jobb is, vagy éppen nem megfelelő a gyülekezet. Másnak kéne lennie. És az ember lajstromba tudja szedni azt, hogy mi az elképzelése, milyennek kellene a gyülekezetnek lenni. Azt várjuk, hogy a közösség adjon számunkra. Ugyanilyen elvárások fogalmazódnak meg a különböző csoportok vezetőivel, vagy a lelkipásztorokkal, lelkészekkel kapcsolatban. Vannak elképzeléseink. Szinte azt lehet mondani, hogy az egész életünket nagyjából és szép csendesen, látens, láthatatlan módon, de olyan sokszor előbukik ez mégis, hogy tele vagyunk elvárásokkal. Akarjuk ezt, úgy gondoljuk, hogy ez így lenne jó, így lenne helyes. Ha az azt mondja magáról, hogy az ez és ez, akkor tessék ilyennek lenni. Jézus pedig az elvárásokra, de minden típusú elvárásunkra azt mondja, amit szeretnél, adod előbb te. Egészen megdöbbentő. Jézus azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti atyátok is irgalmas. Azaz az irgalmasság szeretete hassa át a másik emberrel, a te szívedet. Ezt persze ismerni kell azt a titkot, amit már hiszem, hogy sokan ismertek, hogy különbséget kell tudni a kegyelem és az irgalom között tenni. Mert hát mi is a kegyelem? Hát a kegyelem az, hogy megérdemelnénk a büntetést, Isten mégis elengedi. Felment. Kegyelmet ad. Mi az irgalom? Nem érdemelnénk meg a jót, Isten mégis megajándékoz bennünket valami jóval. Az irgalom az, amit nem lehet kiérdemelni, a kegyelmet sem. Azonban más a jellegzetessége, az irgalom tehát arról szól, hogy ott van velem szemben valaki, aki nem érdemelné meg, hogy én szeressem. Nem érdemelné meg, hogy én jó legyek vele. Nem érdemelné meg, hogy én valamit akarjak neki adni, az életét, a pályáját, a dolgát elősegítsem, és mégis, mert irgalmas szív vagyok, mert az én atyám is irgalmas szívű volt velem, nem érdeme szerint, hanem ingyen, csupán szeretetből. Szeretem, és jót teszek vele. Tulajdonképpen, hogy ebbe belegondolunk, egy kicsit itt érkezünk el a szeretet isteni fogalmához, az agapéhez, amely akkor is szeret, hogyha nem érdemli meg a szeretet fél. Az alatta lévő emberi szintű szeretet, a filia, ezzel szemben azt jelenti, hogy szeretek, mert ő is szeret engem. Kölcsönösség van benne. Itt pedig az ingyenesség elve jelenik meg. Akkor vagyok irgalmas, hogyha úgy tudom szeretni, hogy nem érdeme szerint teszem azt. Ha megajándékozó módon tudom szeretni, mert így szeret Isten is bennünket. Nem érdemeltük, és nem érdemeljük szeretetét. Az, hogy olyan sokszor kitüntető figyelemmel vigyáz ránk, figyelemmel szeret és ajándékoz meg bennünket. Nem érdemeljük, és nem is tudjuk kiérdemelni. És mégis, mert ez önnön természete. Szeret és ajándékoz. És arról szól ez az ige, az irgalmasság részben, hogy legyen a te szíved is olyan, mint az mennyei atyádé. Ne azért adj, ne azért szeress, ne azért kívánja másiknak jót, és mozdítsd elő az életét, mert ő megérdemelte, hanem csupán azért, mert szereted őt. Mert olyan leszel, mint az édesatyád, hogyha irgalmas szívű leszel. Jézus megfordítja a dolgokat. Előbb adjatok, ajándékozzatok ingyen, nem érdem szerint, ne elvárásokkal közeledjetek, mert ha előbb adsz, ajándékozol, irgalmassá lesz a szíved, és egészen különös dolog történik te veled, hogy kiderül az, hogy ha te így fordulsz másokhoz, mások is viszont szeretnek téged. Szóval mindenki ismeri ezt a végtelen egyszerű dolgot, amikor közel kerülünk egy pici babához, és rámosolygunk, az visszamosolyog. Mindenki látott már, gondolom, ilyet. Ugyanilyen ez. Szeretettel, ajándékozó szívvel odafordulsz a másikhoz, akkor ő viszont fog szeretni téged. Ehelyett mi mit csinálunk? Elvárjuk azt, hogy a másik forduljon oda mi hozzánk. De Jézus megfordítja. Nem elvárásokról van szó, a keresztjén erkölcsös, etikus cselekedetben és életvitelben, hogy mi elvárunk, és passzivitásban ott ülünk, és várjuk azt, hogy adjon az a közösség, az a csoport, az a másik ember valamit, az a családtag, az a lelkész, és lehetne sorolni mindenféle dolgot, munkahelyen munkatársak, főnökök, tehát nem passzívan ülünk, és várakozunk arra, hogy lépjen már valamit, legyen már olyan, ami ennek lennie kéne, hanem Jézus megfordítja, és aktivizál, és azt mondja, te légy oda hozzá. Pont fordítva van, mint ami a mi természetünkből jönne. Mi a mérték? Amit szeretnétek, hogy cselekedjenek veletek az emberek. Jézus tehát megfordítja a dolgokat, amit mi jogos elvárásnak érzünk, azt mondja, na akkor azt ad neki, a másiknak, a többieknek. Kérdés az, hogy hol kell cselekedni ezt? Hát a válasz az, hogy mindenhol. Az ember először úgy gondolná, hogy hát az egyház határain belül, ott, ahol a testvérek vannak, ott, ahol a többiek vannak, ott, ahol a közösség van. De Jézus nem vonja a határt itt meg, hanem kiterjeszti mindenre, mindenkire igaz. Aztán utána beszél Jézus a 37. versben, a 41. és 42. versekben a kritikus lelkületről. Így szól ezen a helyen Isten igéje, ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, és néktek is megbocsátatik. Fontos dologról beszél Jézus, itt megint a lelkünknek az egyik nagyon fontos bűnéről beszél, hogy az ember nagyon sok esetben tetten érhető ez az életében, hogy ítélgető. Hogy a másikkal szemben kritikus. Érdekes módon, nem tudom, hogy te észrevetted ezt magadon, de általános igazság mégis az, hogy ugyanúgy beleesünk mindnyáján ebbe a hibába, hogy A másikat akkor is úgy ítélgetjük meg, amikor nincs jelen. Tehát nem azt mondjuk, hogy oda megyek hozzá, és elmondom neki, hogy te nézd, én nekem veled ez a bajom. Hanem úgy összejövünk, összebeszélgetünk. És elkezdjük mondani azt, hogy ilyen, és ilyen, és ilyen az a másik, ez nem tetszik benne, és kritizálgatunk, beszélgetünk, és végül egyre inkább kialakul az, hogy a két ember beszélgetés során egyre több minden nem tetszik a másikban. Jézus nem szereti az ítélgető lelkületet. És Jézus kijelenti, hogy nincs az ítélgető lelkület a menny részéről következmény nélkül. Erre a fajta lelkületre a menny és föld egyaránt válaszol, és nem lesz következmény nélküli az ítélgető szó, a kárhoztató szó, és a bocsánat visszatartása, a bűn megtartása. Aki ítélget, megítéltetik, ez a menny válasza. Aki kárhoztat, kárhoztattatik, ez szintén a menny válasza lesz. Aki nem bocsát meg, sem a föld, sem a menny nem bocsát meg neki. Ezért azt mondja Jézus, hogy tessék befejezni, tessék pontot tenni a szívben, és tessék a szívben másképp cselekedni a szóban is, és a tettekben is. A szívben cselekedet születik. És Isten előtt az az érdekes, pont Jézus Krisztusnak a törvény magyarázatával derül ki, hogy a szívben megjelenő indulatok és gondolatok is cselekedeteknek számítanak. Ugye azt mondja, hogy aki gyűlöli az ő atyafiát, az már szívében tulajdonképpen megölte őt, gyilkossá lett. Méltó a főtörvényszékre, mondja Jézus. Ugyanígy a paráznasággal kapcsolatban nem csak az a paráznaság, ami megvalósul az ágyban, hanem azt mondja Jézus, hogy az is, hogyha már a szívedben úgy nézel rá. Tehát ez azt jelenti, hogy a szívben megtörténő indulat, gondolat már cselekedetnek számít. Belső, lelki, láthatatlan ugyan, de mégis valós cselekedetnek. Ugyanilyen az ítélgetés is, a kritikus szív. Egyszer elment valaki, egy házaspárnak az egyik tagja, egy lelki gondozóhoz, és ott elkezdte sorolni, hogy mennyi és milyen típusú bajai vannak az ő párjával. És egyre jobban belelovalta magát, és mondta is, mondta, hogy ez ilyen hozzáállással van a pénzügyekhez. Aztán mondta, hogy különböző dolgokban nem hajlandó a családjának a felelősségét felvenni, és sorolta, és sorolta, és sorolta az asszony a bajokat. És így utána a lelkigondozó megállította, és azt mondta, hogy hát tudja, hölgyem, ez olyan, hogy az ember elkezdi mondani a különböző bajait a másikkal kapcsolatban, és miközben mondja, ezek megszaporodnak. Az hasonlít ez, mint amikor kevergetjük a kávét, de egyre gyorsabban kevergetjük, míg végül kilöttyen. Most próbáljuk meg az ellenkezőjét. Kezdjük el visszafele keverni ezt a kávét. Most legyen szíves, mondjon nekem olyan dolgokat, amelyek a férje természetében, az együtt leélt eddigi életükben fontos, szép, értékes dolog volt. Például meséljen nekem arról, hogy milyennek látta, amikor megismerkedtek. Aztán meséljen nekem arról, hogy mi volt akkor, amikor belé szeretett. Meséljen nekem arról, hogy milyen volt az esküvő pillanata. Milyen volt az első gyerek születése. Jó dolgokat akarok a férjéről hallani magától. És mondta anya, hogy de hát én azért jöttem, hogy elmondhassam a rossz dolgokat. Tudom, meg is hallgattam, de most beszél nekem arról, hogy mi a jó a maga férjébe. Majd nehezen elkezdett az asszony beszélni, és miközben beszélt, hogy hogy szerette meg, hogy hogy találkoztak, mi volt az esküvőkor, mi volt az első időszakban, az első gyerek születésekor, és mesélt a nő, és egyre jobban kivilágosodott, és végül már mosolyogni kezdett. Mesélt tovább, és végül már olyan nagy szeretet ébredt a férje iránt a szívébe, hogy el se tudta képzelni, hogy ez lesz a gyógyír a bajára. Nagyon sokszor a mi szívünk és lelkünk, amikor kritizálni kezd, figyeld meg, hogy nem egészében látja a másikat, vagy akár egy adott közösséget, nem egészében. Nem látja annak a történelmi kifutását, annak a kapcsolatnak, hogy jó, lehet, hogy most ilyen, de régen nem ilyen volt. Miért lett ilyen? Nem látja a jó dolgokat, hanem egy idő után a jó dolgok eltakartatnak, és valamilyen módon a gonosz szaporodik meg, hogy egyre nagyobbnak látjuk a másiknak a vétkét. Jézus azt mondja, hogy ne kritizáljatok, ne ítélgessetek. Mert kiderül, hogy miközben ítélgetsz és ítélsz és beszélsz a gonosz dolgairól a másiknak, aközben kiderül, hogy te is bűnbe kevered magad, és megítélnek téged is ugyanazon ítélet szerint. Ez egy egészen különleges törvény. Mégis olyan bátrak vagyunk arra, hogy kritizáljuk a másikat. A kérdés kitágítása a példa, hogy szálka van az atyád fia szemében. És legtöbbször annyira szeretjük magunkat piedesztára emelni, sokszor azért kritizálunk, mert hogyha kritizálunk, önkéntelenül ez az ember szívének egy belső gondolata és számítása, hogyha kritizálunk és kiderül a másikra, hogy kicsoda, nagyon fényes leszek mellette. Az ember úgy kezd el gondolkodni, de nem tudja, ez nem tudatos, de mégis az van mögötte, hogyha másikról megállapítatik, hogy ő ilyen meg olyan mellette, én nagyon szép, rendes, becsetes embernek fogok tűnni. Azt mondja ezért Jézus, hogy te képmutató. Nem vagy az, csak mutatod a képet, hogy te olyan vagy. Te képmutató. Vedd ki a gerendát a te szemedből. Utána nyújkáljál másnak az életébe bele. Utána akart meglátni azt, hogy szálka van az ő szemébe. És utána akar te segíteni rajta. Nem megkritizálni, hogy néz ki az a szálka a szemébe, hanem segíteni rajta. Ezért Jézus végül is azt mondja, hogy előbb a te lelked tisztaságával foglalkozzál, mielőtt belenyúlsz a másik életébe. Ne ítélj, hanem szeretet által a szívedben mensd fel a másikat. Így mondja az ige, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Gondolj csak meg egy kicsit, hogy amikor kritizálsz, akkor az van benned, hogy fölmentsd azt a másikat. Amikor más ember előtt kritizálsz és ítélgetsz, az van benned, az van a szívedben, hogy eltakart a másiknak a szégyenét. Jézus azt mondja, hogy legyen az benne, és akkor mindjárt nem fogsz kritizálni, hogy a szeretet az elfedezi a másiknak a bűnét. Ha a gyerekedről kiderül valami, ha csinált valami gonoszt, akkor azt nem fogod mindenkinek elmesélni. Ha szeretnéd, hogyha nem tudná meg senki. Ha lehet, nem tudná meg senki. A szeretet az mindig elrejti a másiknak a bűnét. A harmadik, a negyedik, az ötödik elől. Ezért mondja az ige, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Aztán, még ha igazad van, akkor is ne kárhoztas, azaz ne kívánd neki a rossz, a gonosz véget, az ítéletes véget, hanem valami egészen mást ajánl Jézus, azt mondja, imádkozzatok a ti ellenségeitekért. Mert mitől vagytok ti különbek a gonosztevőknél, mert a gonosztevők is szeretik egymást. Azt mondja, szeresd a te ellenségedet, imádkozz értük azokért, akik kergetnek, üldöznek téged. Mert akkor nem kárhoztatsz, akkor kívánsz jó véget neki, hogyha szereted, ha imádkozol, akkor is, hogyha a másik abszolút nem érdemleg, sőt ellenséges veled, mindazzal, amit szeretsz, és az Isteneddel szemben is, te imádkozz érte. És a harmadik, ne tartsd meg a bűnét, hanem kérés nélkül is megbocsáss, mint ahogyan neked is megbocsátott a te mennyei atyád. Még azelőtt, mielőtt megszülettél volna. Jézus Krisztus azelőtt halt meg érted, mielőtt még bármit elkövettél volna. Ezért mondja az ige, hogy bocsássatok meg egymásnak. Végül beszél a vezetés és a mester kérdésről. Beszél arról, hogy ő nélküle nem a valóságot látjuk. Ő nélküle mi egymást gödörbe vezetjük, lehetetlen helyzetekbe. Ha ő nincs velünk, akkor itt világtalanként bolyongunk. Nélküle vakok vagyunk, és vak vezette világtalanok. A tanítvány akkor lehet vezető, ha a mestert követi. Ezért mindaz, amire tanít bennünket az írás ezen a napon, ez konkrétan az, amiben tovább kell lépni a tanítványságunknak az útján. Hogy hasonlatosakká legyünk a mesterhez, hogy képesek legyünk más életeket vezetni az üdvösség útjára. Meglátható, hogy ki vagy, mert a jó szív az ő jó kincséből előhozza a jó dolgokat. Az, ahogyan élsz, ahogy megnyilvánulsz, ahogy kritizálsz, vagy elrejtesz mások bűnéből valamit, hogy ne látszódjék meg az ő rúdsága. Az, ahogyan előbb adsz és nem elvársz, megmutatja, vajon jó fa-e az életed. Hogy az életed igazán jó fa legyen, Jézus elmondja, engedelmességgel. Azt mondja, miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem azt teszitek, amit én mondok nektek. Bizony minden, amit hiszünk, a cselekedetek és az életfolytatás világában ölt testet. Hadd mondjam egészen egyszerűen így, hogy amit hiszünk, valamilyen módon karácsonnyá kell alakítani. Isten tökéletes fia, a logosz, az ige, karácsonykor az inkarnációban testet ölt. Megjelenik itt a földön. Tudjátok, ugyanilyen minden az, amit hiszünk. Hogy amikor valamit hiszünk, az megvan, de itt a cselekedet által lesz valósága. A cselekedet által valósul meg, akkor testesül meg, akkor megfogható a másik ember számára, és a te számodra is, és az Isten számára is. Mert Jakab levélben azt mondja, hogy a hit plusz cselekedet. Nem az üdvösség kérdése, hanem az élet valóságának a kérdése. Mutasd meg a te cselekedetedből a te hitedet. A hit inkarnálja önmagát, és testet ölt, alakot ölt. Megragadhatóvá lesz itt a világban. És amikor erre ránéznek az emberek, akkor meglátják benne az Istent. A mindent megelőző jó lelkülete, akarata és cselekedete az elvárások helyett. Passzív elvárások helyett aktív cselekedetre mozgósít Jézusnak a lelke. Van egy nagyon fontos probléma és kérdés, amivel bele szoktunk ilyenkor szaradni. Erre még válaszoljunk. Ez a mit kérdése. Mit cselekedjek? Milyen dolgokat kell nekem cselekedni? Ebben a kérdésben egy kicsit azt érzem, hogy vagy visszafelé vonulunk a zsidó törvényvilágába, vagy valami olyan filozofikus kibújást keresünk. Nem a kazuisztika, azaz az a fajta törvényvilág a megoldás erre, hogy ha ez történik, akkor ezt kell cselekedni. Ha ő így, akkor te úgy. Ha te úgy, akkor ő így. Tehát nem ez a világ. Nem lehet megmondani, nem lehet példatárat gyártani, és nem lehet egy kazuisztikus törvényszerkezetet felépíteni, hogy miként kell a keresztjének cselekedni, és nem is épít fel Jézus. Nem válaszol. Viszont szükségünk van egy olyan valamire, ami mindenhol, mindig alkalmazható. Jézus végtelen egyszerűségben a legegyszerűbb ember számára megérthető kulcsot ad. Az erkölcsös, az Isten által helyes, jó és igaz cselekedetre. Azt mondja, amit te is szeretnél magadnak, úgy cselekedjél mással. Végtelen egyszerű, nem? Nincs olyan élethelyzet, amikor nem lehet alkalmazni. Ott vagy a másikkal szembe, neked lennének gondjaid, elvárásaid, kritizálni valód, és egy pillanatra áthelyezed magad az ő helyzetébe, és azt mondod, ott, hogyha én ott lennék, akkor mit szeretnék? Meg tudod mondani. Hidd el, Jézus nem azért mondja, mert nem derül ki, hanem azért, mert kiderül. Amely pillanatban úgy kezd el gondolkodni, hogy én mit szeretnék az ő helyében, már is tudni fogod, hogy mit kell cselekedni. Nem kell ehhez törvénykönyv, amiből hirtelen erőrángatod, hogy erre a szituációra, erre a helyzetre ez való. Nem kell ilyen. Hanem amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, azt cselekedjétek ti is. Ezért is hívják ezt aranymondásnak, aranyigének. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Úgy legyen, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy eltűrsz bennünket, holott olyan sokszor nem a keresztény is szeretet van meg a mi életünkben, megnyilvánulásainkban, életfolytatásunkban, hanem oly sokszor követelődzők, elvárók, oly sokszor kritikusok, ítélgetők vagyunk mi. Át és átjárja, mint valami búvó patak az életünket, az, amiről ma beszéltél velünk. De hálát adunk neked azért, Urunk, hogy amikor ide jövünk, akkor a te igédnek világosságába kiderül, hogy kik vagyunk. Köszönjük, hogy a te lelked arra buzdít bennünket, hogy merjünk hitáltal pont úgy élni, ahogyan a természetünk, ahogy a természetünk ellene élne a te életednek, hogy merjünk adakozók lenni, semmit nem várva, merjünk irgalmasok lenni, azaz megajándékozó szívűek, ott, ahol nem érdemlik meg. Merjünk hitből adni, ott, ahol nem kéne, és nem lenne szükséges, és nem lenne elvárható, mi is adjunk, és majd kiderül, hogy van visszafizetés, méghozzá gazdagabban, mint gondoltuk, mint elvártuk. Köszönjük Jézus Krisztusan mennek az új rendjét, hogy valami egész más életrendet valósítasz meg. Köszönjük, hogy a hegyi beszéd alkalmazható az életbe, bár megvalljuk, hogy nagyon mennyeinek látjuk. Bár megvalljuk azt, hogy annyira idegennek látjuk-e világtól, és mégis te azt parancsolod, mi tegyünk úgy, ahogy te tanítasz. És meg lesz a jutalma. A menny felől is, és a föld felől is. Kérünk a mi hitünkért, hogy erősítsd meg. Kérünk a mi hitünk bátorságáért, hogy erősítsd azt meg úgy, hogy merjük megcselekedni, amit te mondasz. Kérünk téged, hogy hadd jegyezzük meg, hadd vissük a szívünkbe azt a csodálatos kulcsot, amit te adtál, mely oly végtelen egyszerű, és mégis minden zárat megnyit, hogy amiképpen szeretnénk, hogy mi velünk cselekedjenek, úgy tegyünk mi is. Ó, de jó lenne, hogyha mernénk, ha tudnánk alkalmazni, de köszönjük, hogy azért beszélt a te igéd, hogy merjük, tudjuk, és alkalmazzuk, és az élet mindennapi valóságába megjelenhessen. A te gondolatod, a te akaratod, a hitnek a valósága, hogy az emberek lássák a mi jó cselekedeteinkről a mennyei atyánkat. Így kérünk téged, hogy valósítsd meg az életünkbe, így kérünk téged, hogy lelked által emlékeztess, így kérünk téged, hogy adj valódi, valóságos megjelenést mindannak, amiről tanítottál itt, a mi életünkbe, a mindennapokba. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetése válaszol, gyertek, énekeljük a 466. dicséretünknek az első versét, amely így kezdik, rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a himnusz eléneklése és az áldás vétele előtt énekeljük a 466. dicséretünknek a második versét, amely így kezdődik: Szívemet töltse be kegyelmed ereje buzgósággal. Amint akarjátok, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is aképpen cselekedjetek velük. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.